Bryagne.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Át kell gondolnunk, mit jelent számunkra, hogy Mária népe vagyunk. Katolikus vallásunk nem csupán kulturális tény, hanem egész életre szóló személyes meggyőződés. Ezt mondta Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájának szentelési évfordulóján bemutatott szentmisén, amelyen részt vettek az Egri Egyházmegye Szentévi zarándoklatának papjai és hívei Ternyák Csaba érsek vezetésével. A magyarok nagyasszonya kápolnát II. János Pál pápa 1980. október 8-án szentelte fel. A háborús veszélyhelyzet újabb, 2026. május 13-áig tartó meghosszabbítását kéri a kormány az országgyűléstől. Az indítványt rendkívüli ülésen vitatta meg a parlament. A kormánypártok támogatják a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását, az ellenzék szerint viszont a rendkívüli jogrend létezését eddig sem indokolta semmi. A kormány novemberben tervezi elfogadni az új átfogó adócsökkentési intézkedéscsomagot, mely várhatóan tartalmazni fogja a szociális hozzájárulási adócsökkentését és más a vállalkozásokat segítő intézkedéseket, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a portfólió konferenciáján elmondta, a kormány a családokat érintő adócsökkentések után szeretné a kis- és középvállalkozások támogatását is bővíteni, ezt szolgálja a 4+1 lépésből álló gazdaságélénkítő csomag. Megsemmisítette a Gödi Samsung SDI akkumulátorgyár működéséhez szükséges környezethasználati engedélyt a Budapest környéki törvényszék, között a Facebookon az EMLA Egyesület. Ez azt jelenti, hogy az írásos ítélet átvételétől számítva a Samsung üzemében nem végezhetnek ilyen engedélyhez kötött tevékenységet, így nem gyárthatnak akkumulátorokat. Idén augusztusban az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3%-kal kisebb volt a júliusinál, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén leszavazta Magyar Péter, a Tisza párt EP képviselője, valamint Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet. Egyetlen szavazat különbséggel elutasították a képviselők Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz EP képviselője mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet is. A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel, írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyarország is visszavonta a vétóját az orosz diplomaták uniós mozgásának korlátozásával kapcsolatban, írta meg a Financial Times. Megjegyezték, a javasolt szabályok kötelezik az uniós fővárosokban tartózkodó orosz diplomatákat, hogy tájékoztassák a többi kormányt utazási terveikről, mielőtt átlépnék a fogadó országok határát. A kezdeményezés része az új szankciócsomagnak, amelyet Brüsszel dolgoz ki Oroszország ukrajnai inváziójára válaszul. Annak elfogadásához egyhangú támogatás szükséges, Magyarország volt az intézkedést ellenző utolsó ország. Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított Oroszország ellen, amely az eddigi egyik legmélyebb offenzívának számít. A csapást a határtól több mint 2000 kilométerre lévő Tyumen városára mérték, ilyenre még nem volt példa. Az ukránok támadása egybeesett Vlagyimir Putyin születésnapjával, az orosz elnök ugyanis 1952. október 7-én született. Ukrán dróntámadás érte a Novovoronyezsi atomerőmű hűtőtornyát is. A Rosenergo Atom szerint az incidensben senki sem sérült meg, valamint anyagi kár sem keletkezett. Az Egyesült Államok először néhány darab vagy néhány tucat Tomahawk manőverező robotrepülőgépet adhat Ukrajnának, jelezte Jehor Csernyev. Az ukrán parlamenti képviselő, a NATO parlamenti közgyűlésében részvevő ukrán küldöttség vezetője szerint azokat azonnal nem engedik majd használni, mert a támogatást elsősorban nyomásgyakorlásnak szánja Moszkvára. Ha valóban Tomahawk cirkáló rakétákat szállítanának Kijevnek, az komoly eszkalációs lépést jelentene, mivel ezek az eszközök nukleáris kivitelben is léteznek, mondta el Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Párizs belvárosában tűzütött ki egy furgonban, a francia miniszterelnök hivatala közelében. Sérültekről nem tudni. Szemtanúk három robbanást hallottak az utca túloldalán, és hatalmas füst terjengette a miniszterelnök hivatalos rezidenciájának helyett adó hotelnél. Felfüggesztik az oktatást Románia délkeleti térségében az árvízeszély miatt. Bukarestre és a fővárostól délre, illetve keletre található öt megyére harmadfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat, a helyenként akár négyzetméterenként 120-140 litert is elérő csapadék miatt. Végül az időjárásról. A folytatásban a meglévő felhőzet gomolyosodik, másutt újak képződnek, emellett majd több órás napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. A szél nagy területen lesz élénk, olykor erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 3 és 8 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Károlyi Omé. Három Mária ének. Kisasszony született. Mikor a bimbók aludni mentek, kinyitotta szemét egy gyermek. Széles térdén ringatta Anna, kicsi Mária édesanyja. Fiút akart, és mostan bánta, hogy ölében csak lány a lánya. De amint nézte, amint fogta, mellét egy kis kéz szorította, s mint eső után a napszárít, felszárította szempilláit, s mint kaptár zsongott a reménység táruló szívén, s szólott száján, olt még rózsát, e kis ágacska, Dávid száradó rózsafáján. Mária arca elpirult. Sötétkék éjjel, sárga szárnyal, angyal repült keletről délre. Hajnalvidékről délvidékre. Minden tolla bölcsesség fénye, felhőket bont a szárnycsapása. Holdas körmő ujjával jelt írt Mária gyöngyház homlokára. Rózsaszín lett a csillagok képe, tátott szirmokba gyöngyes ő hult, s rózsaszín lett az egeknek széle, mert Mária arca elpirult. Mert rájuk nézett Mária. Gyökerükig fagytak a fák, az almafák, a körtefák, és elszáradtak a rózsafák. Tűzre kerültek országszerte, mint karcsú hindu asszonyok, kiket az uruk itt hagyott. De megsajnálta Mária, május csillagos édesanyja, a csontig sovány tüskefákat, s kivirultak a holctagok. S mert rájuk nézett Mária, illatuk is lett. Illatuk.
Károlyi Ami három Mária ének című versét Sárosi Kinga mondta el. Károlyi Ami Vörös Sándor felesége volt, értelmiségi családban nevelkedett, Budapesten magyar-német szakos tanári oklevelet szerzett a Pázmányon, később Bécsben tanult. 40-ben első verseit Babits Mihály közölte a Nyugatban. Korai történetei mesék, például a kislány, aki fütyülni tudott, vagy verses képes könyv a Cili Cica kalandjai. Később is szívesen írt gyermekkönyveket, Vörös Sándorral közösen is. Lírája a harmadik ház című kötetében mutatta meg önálló arculatát. A kozmikus és mitológikus távlatot a mindennapi élet részleteinek megfigyelésével ellenpontozza, tömör, intellektuális stílusába játékos elemek keverednek. A kulcsjuk lírával kezdődő korszakában új kötet kompozíciót alakított ki, a lírai montást, amely idézetekből, aforizmákból és reflexiókból, verses vagy prózai rövidebb, hosszabb szövegekből, ezek kombinációjából áll. Ugyanakkor nem szakít a költészet létértelmezésként, világmagyarázatként való felfogásával. Károlyi Ami Budapesten hunyt el 2003-ban.
mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Az EGRI Markot Ferenc Kórházban nemrégiben robotsebészeti eszközbemutatót tartottak a sebészorvosoknak. A visszajelzések alapján a szakemberek érdeklődőek voltak, és amennyiben egyszer majd lehetőség nyílik rá, szívesen képeznék tovább magukat konzolsebészé. Műsorunkban először dr. Sallú Zoltán, a sebészeti és érsebészeti osztály osztályvezető főorvosa szól a robotsebészet előnyeiről, továbbá arról, miért számottevő a robotsebészet alkalmazása a daganatos megbetegedések kezelése esetén. Ha tehetik, tartsanak velünk! Robotsebészeti eszköz bemutató volt tehát a Markot Ferenc Kórházban, aminek mi volt az apropója is, mert nem először volt ugye ilyen. Üdvözlöm, doktor úr!
Jó napot kívánok, kezi csokolom! Az volt az apropója, hogy gyakorlatilag robbanásszerűen terjednek a robot segítségével végzett műtétek száma, és úgy gondoljuk, hogy nekünk, és elsősorban a következő generációnak minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy ezeket az új technikákat bemutassuk. Az fontos leszögezni a legelején, hogy nem a robot operál, hanem egy eszközről van szó, és a sebész a robot által nyújtott technikával végzi a műtéteket. Ha visszamegyünk egy picit az időben, mai napig is alkalmazunk ugye a nyitott hasi műtéteket, gyakorlatilag ezekről a műtétekről beszélünk most, és pár évtizede meghonosult, és ma már teljesen rutinszerűvé vált, hogy úgynevezett laparoszkóppal hastükörre is végzünk hasi műtéteket. Gondoljunk csak az epe műtétre, vagy akár a vakbél műtétre, ezek a műtéteket döntő többségében már hastükörrel, laparoszkóppal végezzük. Ugyanakkor bonyolult műtéteket, elsősorban a daganatos műtétekre gondolok, ilyen a vastagbél műtét a hasban, azokat is nyugodtan, szóval rutinszerűen laparoszkóppal operáljuk. És itt jött a technikai fejlődés, hogy gyakorlatilag a laparoszkópos eszközök továbbfejlesztett változata a robot. De miről is van szó? Több olyan elem került fejlesztésre és azért döntően megváltoztatásra, ami lényegesen megkönnyíti a műtétet, és itt ennél kell zárójelet megjegyezve, hogy a maga a laparoszkópos műtét tud fizikailag és mentálisan is megterhelőbb lenni egy nyitott műtétnél az orvos számára. Természetesen a beteg lényeges előnyöket élvez, és ezért szívesen is végezzük ezeket a műtéteket. De visszatérve a robotra, a laparoszkópos műtéteknél használt eszközök tovább lettek fejlesztve, ilyen például mondjuk a kamera, ami eddig egy 2D-ben nyújtotta a képet, tehát volt egy magasság, egy szélesség, de a robotsebészetben ez optikailag úgy van megoldva, hogy 3D valós képet nyújt. Ugyanakkor a robot által rögzített kamera nem fárad el, nem mozdul el, nem remeg, mindig egy hosszú, több órán keresztül tartó műtét során, és végig egy tűéles, pontos képet mutat. Olyan jellegű technika is bevezetésre került, hogy gyakorlatilag az operatőr mindig a műtéti terület közepére tudja helyezni a kamerát, tehát a legjobb látással bír. Az eszközöket illetően különböző áttételes, nyugodtan mondhatom, high-tech technikával olyan mini kis karok kerültek bevezetésre, amelyek lényegesen szabadabb és nagyobb mozgást biztosítanak, mint akár a csuklónk. Van olyan eszköz, ami 700 fokot, több mint 700 fokot tud fordulni, a csuklónk legjobb esetben is csak 180 fokot, tehát könnyedén, sokkal kevesebb fizikális erő alkalmazásával lehet ezeket használni. És ami az egészből következik, hogy mivel nagyon pontos a kép, nagyon jól lehet látni, nagyon pontosak, rendkívül finom mozgásra alkalmasak az eszközök, ezért a kicsúcsosodik a legnagyobb előnye, hogy precízebben és még pontosabban lehet operálni.
Ez lett volna egy kérdésem, hogy ugye miért előnyös maga a robot, de hát itt tulajdonképpen megkaptuk a választ, hogy ezzel precízebb mozgás végezhető tulajdonképpen, és akkor ez nyilván a betegnek is nagyobb előnyt biztosít.
Azok a műtétek, amelyek laparoszkóppal elvégezhetőek, azok természetesen mind elvégezhetőek a robot segítségével, de vannak kimondottan bonyolult laparaszkoppal nehezebben elvégzett műtétek, ezeket azért nyugodtan mondhatjuk, hogy a megfelelő kiképzéssel rendelkező robotsebész könnyebben tudja elvégezni, és precízebben. Tehát mind a kettő együtt.
Milyen volt az érdeklődése a sebészek részéről, akik ugye jelentkeztek erre az eszközbemutatóra?
Az a helyzet, hogy ez a második robot, ami Egerben látogat. Igazából Európában két platform, két cégnek az eszköze érhető el a legnagyobb számban, de itt megjegyezném, hogy a világban nincs több, mint 6-7 ilyen roboteszköz, de ez a kettő, amit itt most bemutatásra került, illetve korábban itt volt Egerben, gyakorlatilag döntően lefedik az alkalmazását a robot sebészetnek. Tavaly év végén az egyik legjobban elterjedt Da Vinci rendszert hoztuk ide, és most pedig az angolok által készített Versius roboteszköz volt itt, illetve van még most is a kórházunkban egy egész hétig kipróbálásra. A cél egyértelműen az volt, hogy ezeket a nagyon high-tech megoldásokat teljesen test közelben, orvos közelbe hozzuk, és biztosítottunk bőven időt arra, hogy azok a kollégák, akik alkalmazhatnák őket, hogyha ugye lenne meg kiképzést kapnának, azok a szimulátorral nagyon komoly tapasztalatot szerezzenek, és egyáltalán lássák, hogy körülbelül miről is van szó. Mindegyik ilyen robotrendszernek nagyon komoly szimulátoros oktató részei vannak, gyakorlatilag egy teljes valós műtéti helyzetet tudnak bemutatni. Az érdeklődés nagy volt, szerintem mindenkinek tetszett, de a visszajelzések is pozitívak voltak. Igyekeztünk, hogy a társszakmák kollégái is meg tudják nézni, ki tudják próbálni a szimulátorokat, így a sebészek mellett a nőgyógyászok és az urológusok is látták, illetve használták, és a megyében a társosztályok kollégáinak is szóltunk, és ők is átjöttek és megnézték. A tavaly a Da Vinci-nél és az idén a Versiusnál is nagy volt az érdeklődés, gyakorlatilag a szabadon hagyott idők és órák mind beteltek, és élvezettel gyakoroltak, illetve nézték meg a kollégák.
A két gép, a Da Vinci és ez a Versius, miben különbözött?
Technikai megoldások vannak. Szakmai szempontból azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az irodalomból kiderülne az, hogy óriási különbség van a kettő között. Nyilván én nem tudok tapasztalatról beszélni, mivel nálunk nincsen ilyen készülék, de az irodalom szerint mind a két készülék alkalmas a robotsebészeti műtétek elvégzésére. Az egyik különbség az, ez már csak inkább ilyen technikai dolog, hogy a Da Vinci az egy platformos készülék, az azt jelenti, hogy egy készülék van, és egy dobozból állnak ki a karok, az öt kar, és úgy végzi el a sebész által koordinált műveleteket. Ezzel szemben a Versius egy multiplatform, ami azt jelenti, hogy minden karnak van egy kis doboza, és azt oda tolják a beteg mellé, ahány kart kér az orvos, annyit állítanak be. Mind a kettő 3D-be dolgozik. Én azt gondolom, hogy lényeges különbség, miután valaki elsajátította egyiket vagy másikat, nincsen a műtéti eredményt illetően.
Doktor úr, mind a kettőt kipróbáltam?
Igen, mind a kettőt kipróbáltam, és a kollégák is mind a kettőt kipróbálták.
És mi volt a tapasztalat a doktor úrnak?
Hát az volt a tapasztalat, hogy mind a kettő, nyugodtan mondhatom, hogy szenzációs. Nagyon tiszta a kép, nagyon szépen lehet feloperálni. Örömmel választanánk bármelyiket.
Tehát akkor vágynak itt az EGRI kórházban is az orvosok arra, hogy ezt a rendszert alkalmazhassák a mindennapi gyakorlatban?
Hát nagyon vágyunk rá, és látjuk is nyilván a korlátot, itt azért pontos egészségügyi gazdasági számítások szükségesek. Azért lehet látni, hogy a világban hogy terjed, az országban is már több ezer műtétet végeztek a különböző központokban, és én azt gondolom, hogy a következő években azért több készülék bevezetésre kerül és megvásárlásra az országba nálunk is. Azt is szeretném megjegyezni, hogy a kórházunk vezetősége elkötelezett ebben az irányban. Már végeztünk különböző számításokat, és figyeljük a lehetőségeket, hogy esetleg mi is ezt a készüléket használhassuk.
Az, hogy a jövőben ez hogyan fog majd esetleg kiterjedni, nyilván erre vannak ilyen prognózisok, hogy hogyan fogják majd később ezt használni, de orvos mindig kelleni fog majd a gép mögé.
Természetesen, hiszen mondtam, a robot nem operál. A robot igazából egy eszköz, a helyes megfogalmazású robotasszisztált műtét, az orvos, a sebész, a kiképzett sebész, úgy, mint egy laparoszkópos műtétnél is a laparoszkópos eszközöket, ugye a robot által nyújtott eszközöket használja, és végzi a műtéteket. Valószínű, hogy lesz egy felfutási görbe, és meg lesz pontosan a helye. A gyakorlat megszerzésével egyre gyorsabban lehet alkalmazásba helyezni, egyre könnyebb lesz a műtét. Hát leginkább a kis országokat nézve, például Ausztriában ilyen méretű kórházban simán beszerzik a robotot. Jóindulatú betegségekben bonyolult sérműtétekhez is használják, még fülorgégészek is szóba jönnek a has mellett, illetve természetesen a mellkassebészek is. Itt megjegyezném, hogy mellkassebészetben valószínű, hogy a robotasszisztált műtétek döntő-döntő többségében így kerülnek majd a jövőben elvégzésre, ez már most látható. Elkerülhetetlen a fejlődés. Kérdés az, hogy fel tudunk kerülni a hullámra időben.
És önnek köszönhető, hogy itt voltak, és itt vannak ezek a gépek. Miért tartotta fontosnak azt, hogy elhozza ide az orvosoknak megmutatni?
Ez részben igaz, hogy nekem köszönhető, de azt ne felejtsük el, hogy mind a két esetben, a tavalyi esetben, meg most is a kórház vezetősége üdvözölte, és nyilván segítette ezt a folyamatot, hogy ide kerülnek a készülékek. Azért tartottam fontosnak, egyrészt nyilván kíváncsi is voltam, különböző kiállításokon én is láttam, de az egész más, amikor hosszabb idő van rá kipróbálni, és ami legfontosabb, hogy a kollégáknak és a fiatal kollégáknak is bemutassuk, hogy létezik, mert nem mindenki tud esetleg olyan kongresszusra elmenni, ahol csak kívülről megnézheti. Kipróbálni és gyakorolni az egy sebésznél nagyon fontos. Olyan élményeket tud szerezni, ami azt gondolom, hogy a munkájába lökést tud adni. Nem beszélve arról, hogy azáltal, hogy a robot egy nagyon precíziós műtéti technikát tesz lehetővé, közvetve is arra sarkalja a sebészt, hogy képezze magát, és egyre pontosabban, esetleg nem robottal is igyekezzen operálni. Tehát ez egy többszörös haszon mindenféleképpen.
Egy kicsit már említettük ezt a részét, de hogy nyilván ezt megelőzi egy képzés nekik, ami nem egy hét.
Nem, hát mind a két rendszer esetén nagyon szigorú a képzési rendszer, hiszen a cégnek azért úgymond elemi érdeke, hogy képzett konzulsebészek kerüljenek oda, másodszorban pedig nyilván a betegbiztonság az továbbra is prioritást élvez, és az a legfontosabb. Mind a két rendszer esetében több hetes szigorú protokoll szerint levezetett képzés van, és a különböző modulokat teljesíteni kell, vizsgázni kell megfelelő minőségben, különben nem lehet tovább lépni. Tehát a kész konzulsebész az összes képzési részt magas szinten kell teljesítenie ahhoz, hogy az eszközt használhassa, hogy alkalmazza, és jogot kapjon a cég által, hogy ezzel operáljon.
Mondta doktor úr, hogy amit laparoszkóppal el lehet végezni, azt ugye a robottal is el lehet végezni. Említsünk meg néhány ilyen műtétet, beavatkozást, ahol a testünkön mondjuk ez használható, és ahol nem.
A hasüregben elsősorban a robotnak az előnye ott lenne, hogy a bonyolult daganatos műtéteknél tudna plusz nyújtani, elsősorban a vastagbél és a végbél műtéteknél. Természetesen azok a műtétek, amelyek laparoszkóppal elvégezhetőek, például említettük az epe kólyag műtétet, vagy akár a vakbél műtétet, az robottal is elvégezhető, de ott a laparoszkópjával szembe nem nyújt akkora előnyt, hogy esetleg a pluszköltséget megérni. Ezzel szemben viszont a daganatos műtéteknél ott jelentős az előny, a precizitás, a pontosság, és esetleg azt is nézni kell, hogy a könnyebbség, még ha bonyolultnak is tűnik, az eszközök által nyújtott könnyebbség által, amit a sebész elvégez. Ezek, amit most említettem, ezek az általános sebészeti részek, ugyanakkor urológiában például a prostata daganat műtéti eljárásának kezelésének úgy néz ki, hogy majdnem, hogy aranystandard műtétje a robot. Nagyon-nagyon jó eredmények születtek, és valószínű, hogy ez irányba is megy a világ. De ezen kívül nőgyógyászati daganatos betegségeket és más urológia és más sebészeti műtéteket is el lehet végezni jó eredménnyel. Nagyon széles körben lehet használni, és valószínű, hogy a gyakorlat növekedésével egyre több műtéti típus kerülhet be a repertoárba.
A sebészek utánpótlása, vagy mennyire szeretik ezt a szakmát választani, jelenleg hogy áll, és mondjuk hogyan befolyásolná az, hogy ilyen technika áll rendelkezésre, akár itt az EGRI kórházban?
Összességében azt érzékeljük az utóbbi több évben, hogy az orvos utánpótlás az akadozik, de ezt gondolhatjuk, vagy mondhatjuk akár a házi orvosi ellátástól kezdve egészen gyakorlatilag bármilyen szakorvosig, akik a kórházban dolgoznak. Ugyanakkor azért látható, hogy igenis van utánpótlás, a fiatalok érdeklődés a sebészet iránt jó. Említeném, hogy nemrég a sebészeti osztályunkra 3 pályakezdő kollega került, tehát ez is mutatja, hogy azért itt van komoly érdeklődés. Na most, ami a robotot illeti, majdnem, hogy hihetetlen a vonzereje. Azt hallottuk, illetve látjuk, hogy azokon az osztályokon, vagy helyeken, ahol van a robot, ott szinte sorba állnak a fiatalok, és biztos vagyok benne, hogy ha a kórházunkban a robot alkalmazásra kerülne, akkor egy nagy húzó erőt jelentene a fiatalok számára. Hiszen ezek a műtétek itt vannak, ezek a műtéteket több ezret már a mi országunkban is elvégeztek, tehát egyértelmű, hogy ez a műtéti fajta meghonosodott, és ez jövőben is lesz, sőt, a jelen is van. Tehát nyilván az a vágy, hogy a legjobb eszközökkel dolgozhassanak, az mindenkinek benne van, és azon a megyei kórházban ez ennek helye is lenne.
Azt említettük, hogy a robot nagyon jó arra, hogy precíz tevékenységeket végezzenek vele, de akkor ez meg is gyorsítja egyébként a munkafolyamatot, így van?
A munkafolyamatot meggyorsíthatja, de azért vagyok óvatos, mert hogyha megnézzük, hogy nagyon bonyolult műtéteket is el lehet vele végezni, akkor lehet, hogy az időt rá kell szánni. De összességében, ami a legfontosabb, nem is biztos az, hogy mennyi ideig tart a műtét, mert nem biztos, hogy az a fél óra vagy 45 perc bármit is befolyásol, de inkább azt lehet látni, hogy gyógyul a beteg a közvetlen időszakban, illetve hosszabb időszakban, és ezek az eredmények azt mutatják, hogy nagyon-nagyon hasznos, kedvező a robotműtéttel végzett műtétek utáni elábadozás és felépülés.
És akkor ez mondjuk egy nagy fegyvertény szó szerint a daganatos megbetegedések tekintetében, hiszen nyilván ezeknek az eltávolítása különleges odafigyelést igényel.
Igen, a siker a daganatos sebészet területén egyértelmű, megkérdőjelezhetetlen. Említettem, hogy mellkassebészetben gyakorlatilag döntő-döntő többségében a műtétek majd így kerülnek elvégzésre, de hasban is sok műtét elvégezhető.
Amennyiben itt lenne az EGRI kórházban már a gép, akkor minden sebész tulajdonképpen jelentkezne egy ilyen képzésre?
Ez egy pontos tervet igényel, hiszen a készüléket a gazdaságos kihasználtsága miatt legalább 3 osztály alkalmazná a mi kórházunkban, sebészek mellett az urológusok és a nőgyászok. Arra is van lehetőség rövid időn belül, hogy fülülgészeti, nagyon bonyolult fülülgészeti műtétet is a robottal elvégezzenek. Tehát látható, hogy több szakma, és ezért egy pontos logisztika és beosztás szükséges, hogy a készülék jó kihasználásra kerüljön. A sebészek biztos, hogy ebben részt vennének, jelentkeznének, és szintén egy terv alapján megfelelő számú robotsebész képeznénk ki.
És doktor úr?
Igen, jelentkeznék természetesen, hogyha időben úgy látható, hogy ez hozzá az eredményt, egészségem is engedi, akkor jelentkezni.
Most Szűcs Tamást, a sebészeti és érsebészeti osztály osztályvezető helyettesét hallják az eszköz használatának tapasztalatairól.
Robotsebészeti eszköz bemutató volt az EGRI Markot Ferenc kórházban, amit ön is kipróbálhatott. Milyennek értékeli ezt a gépet?
Igazából a laparoszkópiához tudnám leginkább hasonlítani, illetve a laparoszkópos műtéti technikához, ami a beteg oldalát illeti leginkább ahhoz hasonlítható szintén, tehát minimális különbség van, kettő között a beteg szempontjából, a mi szempontunkból gyakorlatilag az alkalmazhatóságnak a kis szélesítése, illetve a finomabb preparálás lehetősége elsősorban, ami a kettő között mutatkozik. Itt elsősorban abban van különbség a laparoszkópiához képest, hogy az eszközök külön forgási tengelyek mentén is forgathatók, tehát nem csak tengely szerint használhatók, és ezáltal sokkal könnyebb hozzáférni apró területekhez is, illetve a sebészi kéz mozgásait rendkívül lefinomítja ez az eljárás. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a laparoszkópiában az operatőr kézmozgása gyakorlatilag egy az egyben tevődik át a beteg szervezetében a szövetek közötti eszközmozgásra. A robottechnikánál viszont ez gyakorlatilag töredékében tevődik át, tehát amíg az én kezem mozdul, teszem azt 5 cm-t, az a betegben 1 cm-nek felel meg körülbelül. Tehát ebben rejlik ennek a technikának a forradalmisága, hogy döntően például onkológiai műtéteknél, ahol akár a nyirokrendszer preparálásáról van szó, ott nagyon jól használható ez a kifinomult jellege.
Milyen volt az élmény maga, a használati élmény? Mennyire nehéz ezeket megszokni?
Hát nyilván egy ilyen fél óra, háromnegyed óra alatt nehéz erről nyilatkozni. Ez annyira volt elég egyenlő, kipróbáljuk. Tapasztaltabbak elmondása szerint egyébként elég hamar, könnyen megtanulható. Nyilván mielőtt beteget kezelünk ezen az eljárással, ezt egy hosszú, sok órás gyakorlás előzi meg kötelező jelleggel is, és gyakorlatilag mire oda kerülünk, hogy betegen alkalmazzuk a technikát, addigra már mindenkinek gyakorlatilag a mozdulatok automatikussá kell váljanak, de azt gondolom, hogy igazából a mai világban már annyi hasonló finom eszközt használunk, hogy gyakorlatilag ez a gyakorlási idő elég ahhoz, hogy tényleg mire oda jutunk, addigra mindenki biztonsággal alkalmazza.
Ez ugye a képi élmény 3D-ben kerül oda az orvos elé. Mennyire nehéz a szemnek megszokni ezt? Nyilván szemüveg segítségével alakul át 3D-s képé a maga az információ. Mennyire nehéz így dolgozni?
Hát itt gyakorlatilag kiküszöbölik a 3D-s monitorral azt, ami a laparoszkópiában egy hátrányként volt felsorolható, hogy ott, bár ott is elérhetőek már 3D-s monitorok, ott zömében kétdimenziós, tehát mintha egy tévét néznénk, ilyen formán dolgozunk, és így a mélység érzékelése az, hát azt mondom, hogy az sok éves hozzászokás és tapasztalásnak a kérdése. Itt viszont már alapértelmezetten háromdimenziós képpel dolgozunk, tehát gyakorlatilag nincs hozzászokás szüksége. Ugyanúgy kezeljük az eszközöket, a térélmény ugyanúgy megvan, mint a való életben. Tehát ez azt mondom, hogy egy nagyon, és pontosan mivel ilyen nagyon finom preparatív munkát végzünk, emiatt erre nagyon szükség is van. Másik forradalmiság ennek a technikának, hogy olyan szinten lehet gyakorlatilag közel menni a képletekhez, mintha bekicsinyítenénk az operatőrt, és akkor így kerülnénk be a beteg szervezetébe. Tehát tényleg egy nagy monitoron ráközelítve nagyon hajszál képleteket is tudunk jól észlelni.
Milyen mozdulatsort végezhetett el, vagy mit kellett megcsinálni? Nem tudom, hogy szükséges volt-e, vagy lehetett választani valamilyen gyakorlatsort?
Hát gyakorlatilag így az első, az eszközzel való ismerkedés során egyáltalán csak a kezelőfelületnek az alkalmazását próbáltuk ki, olyan nagyjából a valós élethelyzetben jelentkező feladatoknak a szimulálásával, mint tehát magának az eszköznek a mozgatása, kezelése, kis gumigyűrűknek az átadása egyik kézből másik kézbe, ezeknek a pozícionálása a munkaterületen, illetve hát a végén az öltési technikát, és ami egy viszonylag bonyolultabb mozdulatsort kíván, egyszerre kétkezes munkát, tehát ennek az összehangolása az, ami gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a szimuláció megy, akkor akkor az életben már ez a legtöbb feladat megoldására elegendő.
Ha visszaemlékszik a Da Vinci féle gépre, és erre, ami most van, melyik volt esetleg használhatóbb, vagy melyik volt jobb felhasználói élménnyel a kettő közül?
Úgy minőségben nem nagyon tudnék kettő között különbséget tenni. Ami a két rendszernek a lényege, az gyakorlatilag közösen megvolt mind a kettőben. Néhány apró felhasználói szempontból felsorolható vagy említhető különbség van, de ezek igazából a beteg szempontjából nem jelentenek különbséget, illetve hát mondom, nyilván aki már mélyebb tapasztalatokkal rendelkezik, akkor esetleg lehet szembetűnő különbség, de igazából én így nem éreztem.
Az elhangzott a bemutatón, hogy célkitűzése az EGRI kórháznak is, hogy ezek a gépek egyszer majd ide kerüljenek, vagy hasonló gépek, és akkor ezek használva is legyenek a mindennapi gyógyítás során fontos eszköze legyen a kórháznak. Hogyha erre sor kerül, akkor ön már használni szeretné, majd szeretne esetleg ez irányba is tanulni tovább, mert ugye, ahogy említette, is kell egy tanfolyam hozzá.
Hát nyilván, hogyha sikerülne a kórháznak ilyen eszközparkot szerezni, akkor azon már nem múlna, azt hiszem, hogy több szakmából is legyenek emberek, akik ezt a képzést elvégeznék, és döntően a daganatsebészetben tudnánk ezt legszélesebb körben használni.
Mit gondol, hogy a laparoszkóp után a paciensek hogyan fogadnák azt, hogy ők egy robotasszisztált műtéten esnek át?
Szerintem pozitív lenne a fogadtatása az eszköznek, részben azért, mert ugyanazokat az előnyöket kínálja, mint a laparoszkópia, illetve gyakorlatilag ezt kibővítve néhány szintén a beteg előnyét képező adottsággal. Továbbá hát ezeknek a új technikáknak szintén egy kedvező PR-ja van, tehát a beteg, hogyha azt meghallja, hogy egy korábban nem alkalmazott, vagy nem rutinszerű modern technológiával kerül műtétre, ez szerintem mindenki jól fogadja.
Azért is kérdezem, mert a paciensek, úgy az emberek egyébként kicsit úgy óckodnak a technikai újdonságoktól, hogy valószínűleg ez erre nem lesz hatással?
Hát én úgy gondolom, hogy nem. Tehát igazából azért a mozdulatsort ugyanúgy sebész végzi, és én szerintem ezt, hogyha nyilván tájékoztatjuk a betegeket ennek a eljárásnak a lényegéről, az előnyeiről, akkor ezt mindenki beláthatja, hogy ez előnyére válik.
A robotsebészeti eszközt a Promedica Healthcare Hungary Kft. Hozta el a kórháznak. A cég sebészeti üzletágának szakértője Kajtár Csaba, aki ismertette a robot gyakorlati alkalmazását, és igyekezett a hallgatóink számára is láthatóvá tenni, milyen szerkezetről is van szó, és milyen előnyei vannak. Egy egészen futurisztikus élménye lehetett az EGRI kórházban a sebészeknek, akik kipróbálhatták ezt a robotsebészeti eszközt, ami tulajdonképpen egy elég nagy gépezetről van szó, aki majd bemutatja, az ön lesz. Úgyhogy megkérem, hogy láttassa a hallgatókkal, akik csak hallani fogják majd, hogy mit is láthattak itt a sebészek. Mi ez a gép tulajdonképpen?
Hát nagyon nehéz ezt rádión keresztül láttatni, amikor mozognak a robotkarok egy kis lyukon keresztül egy elképzelt műtéti szituációval, azért megpróbáljuk. Ez egy Cambridge-i cégnek a robotsebészeti rendszer, amit itt kipróbáltak most a sebészek az EGRI kórházban. Ez a rendszer volt az első a világon, aki nagyon mobillá tette ezt a robotsebészeti eljárást, mert hogy nagyon pici karokat csinált, nagyon mozgékonyokat, tehát még egy törékeny műtősnél is könnyedén odébb tudja tenni a karokat, hogyha adott esetben szükség van rá műtét során. Ami itt most történt, az úgy nézett ki, hogy egy orvosra jutott egy ilyen egy órás időtartam, ez alatt kipróbálhatta azt, hogy a virtuális trénerbe először megtanulva a mozgásokat, és utána pedig én összeállítottam kvázi egy valós szituációt, egy műtéti szituációt, és akkor ebben a környezetben a rendes, valós műtéti karokkal tudtak elvégezni egy varrást, vagy egy ilyen kis manipulálást.
Melyik volt a kedvenc feladat, vagy mitől volt ez mondjuk nekik nehéz?
Attól nehéz, hogy megszokják azt, hogy hogyan kell laparoszkópos eszközökkel műteni. Ezzel szemben egy robotsebészeti eszköz befordul oda, ahova a sima laparoszkópos eszköz nem fordul be.
Igen, hát most itt akkor talán a gépről kellene még egy kicsit többet, hogy hogyan is működik maga a folyamat, hiszen itt van előttem egy 3D-s monitor, amin keresztül látjuk tulajdonképpeni műtőasztalt, és akkor itt vannak ezek a karok, de hát akkor tehát mi is ez a gép így egyben?
Egy alapkoncepció az volt, hogy ne változzon semmi a műtőben a korábbiakhoz képest, tehát ez egy nyitott rendszer, az azt jelenti, hogy leül ez elé a sebészeti konzol elé, amit említettél, az sebész, és ő nyíltan tud kommunikálni a műtőben lévő minden emberrel, akár orvossal, akár anesztéziával, és ő kvázi, most én ezt ilyen, csak ilyen viccesen mondom, de egy kontrollerrel, mint egy játékgép, vagy Xbox, vagy PS, olyan kontrollerrel irányítja ezeket a robotkarokat. Nagyon-nagyon sokrétű az, amit el lehet vele végezni, tehát lényegesen nagyobb a mozgás tere ezeknek a karoknak, illetve magaknak a műszereknek. A műszer és a robotkar együttesen olyan helyekre fér be, ahova simán egy rendes műtét során nem tudnak, csak akkor, ha esetleg egy nyitott műtétet végeznek.
És hát ezek a karok nagyon különlegesek, ezt már hallhattuk is, hogy mitől különlegesek?
Igen, nagyon-nagyon különlegesek. Ezeket sebészek kezdték el fejleszteni, amiatt, hogy egy jól használható rendszerük legyen, és jelenleg a Versius robotsebészeti rendszernek a karjai modellezik le legjobban az emberi karnak a mozgását. Az is volt az alapelv. Tehát, hogyha valaki ránéz a karjára, hogy van egy vállam, van egy könyököm, csuklom, készfejem, ugyanezt látja viszont akár a robotkarban, akár hogyha nézed itt a vezérlésben is, mert hogy ennek is van egy válla, könyöke, csuklója és egy készfeje.
És akkor tehát látunk itt 4 kart összesen. Miért 4?
Azért 4, mert most én így raktam össze.
Lehet ez több is?
Több nem lett, viszont kevesebb, igen. Tehát, hogy ez megint csak egy ilyen költségspórolós dolog volt a britektől, hogy ők egy olyan rendszert állítottak össze, hogyha nincs szükséged a 4 karra, akkor megoldott 3-mal a műtétet. Viszont, hogyha valamiért például műtét közben szükség lenne a 3., illetve a 4. karra, mert ugye 2 különböző karon van egy kamerás és az eszközös karok, akkor a 4. kart bármikor be tudott tolni, és mert körülbelül egy ilyen 5 perc alatt be lehet állítani munkába.
Milyen eljárásokhoz a legalkalmasabb? Milyen műtétek elvégzésére a legjobb?
Én azt szoktam mondani, hogy a nyaktól a medencéig kivéve a szívet, a leggyakrabban az urológia használja, a nőgyógyászat használja, illetve egy általános sebészet használja, pont emiatt, hogy hogy ezekre a kis helyekre, például nőgyógyászati műtéteknél, illetve a urológiai műtéteknél a medencébe beférni, és kis traumát okozni a betegnek.
Ez egy olyan kötözködős kérdésnek tűnhet, de hogy ez egy gép, tehát a gépek általában el is romlanak, vagy romolhatnak. Ebben az esetben, hogyha mondjuk műtét közben bármilyen leállás történik, vagy meghibásodik a gép, mire kell készülni, mi az eljárási rend?
Az a helyzet, hogy az összes robotkarnak van egy 25 perces akkumulátora, ami bármilyen hiba esetén ilyenkor lefagyasztja a rendszert, megállnak ott a karok, és hogyha csak egyik karral történik, akkor is leáll az összes, hogy ne történjen semmi baleset, és a műtős személyzetnek ilyenkor van 25 perc arra, hogy kivegye a műszereket, ezeket nagyon könnyen kézzel le lehet oldani, egy ilyen kis két oldalt megnyomsz egy ilyen fekete billentyűt, és le tudod venni nagyon-nagyon egyszerűen a műszereket, és utána el tudod hozni a robotkarokat a műtőasztal mellől, és vagy átállsz normál laparoszkópos eljárásra, vagy nyitott műtétre.
Mennyire elterjedtek ezek a rendszerek Magyarországon?
Hát a robotsebészeti rendszerek azok a nagyobb klinikákon vannak. Jelenleg azon dolgozunk, hogy a kisebb kórházak is hozzájussanak egy ilyenhez. Én a saját rendszeremről azt tudom mondani, hogy jelenleg 200 és 250 között van világviszonylatban letelepített rendszerek száma, és egy nyári adatot tudok, hogy akkor ilyen 31 ezer műtéten vagyunk már túl, ami már egy elég nagy szám.
Mitől jók egyébként, hogyha be vannak ezek a gépek vetve ilyen esetekben?
Elmondok egy sztorit. Voltam egy kórházba, és ugyanígy egy ilyen demót tartottam, és nem volt bejelentkezve hozzám az orvos, de ott jött el a szoba előtt, ahol a robottal bent voltam, és azt mondta, hogy ő szeretné megnézni. És mondtam, hogy természetesen nincsen senki se kizárva ebből, és azt mondta, hogy hát ő plasztikai sebész, de már nem praktizál, egy tapasztaltabb orvosod, de nem praktizál, mert hogy neki Parkinson kórja van, és már van egy pici kézremegése. És mondta, hogy hát ő már nem fog ezzel sohasa dolgozni, és mondtam, hogy de, nyugodtan üljön le, és próbálja ki. És azt a kézremegést, ami neki volt, az teljesen levette, leszűrte az egész rendszer, tehát hogy hiába remegett egy picit a karja, a keze a kontrollerekkel, ez már nem adódott át a műszerek felé, és teljes stabilitással tudott dolgozni vele ő is. Ez az egyik nagyon nagy előnye. Nem fáradnak el az orvosok, illetve az, hogy a műszereknek a különleges mozgása, hogy minden irányba be tud fordulni, sokkal kisebb traumát jelent a betegeknek egy műtét során.
Ez egy nagyon fontos része volt, amit említett, hogy az orvosok szempontjából is milyen nagy jelentősége van, hiszen bármikor adódhat egy késsérülés, ami miatt ő nem tudja folytatni a munkáját, de mindig a páciensek oldaláról közelítettük meg ezt a kérdést. Ami még talán fontos lehet, hogy Magyarországon ennek hogy lehet jövője? A megyei kórházakban akár elterjedhetnek ezek jobban?
Igen, azt gondolom, hogy az ilyen nagyobb oktató kórházakban, mint például az EGRI kórház is, van létjogosultsága az, hogy robottal műtsenek. Ennek igazából a finanszírozási oldalát kell a kórháznak megteremtenie, hogy a műtétekre kapjon támogatást, és utána maguk a rendszerek könnyen telepíthetők. Ez például egy nagyon könnyen telepíthető rendszer. Most látod, hogy mekkora helyiségben vagyunk benn. Ennél nem sokkal nagyobbak a normál műtők ezekben a kórházakban, és ez ide simán befér. És ez bármelyik ilyen nagyobb megyei kórházban, ahol van elég esetszámot, igenis van létjogosultság egy robotrendszernek.
A bemutatón is elhangzott, hogy tehát az orvosok nem csak így beesnek és használják a gépet, hanem ennek egy komoly felkészültségi szükséglete van.
Igen, hát onnantól kezdve, hogy egy kórház elhatározza, hogy ő egy robottal fog dolgozni, akár az miénkkel, akár egy másik rendszerrel, ennek van egy tréning folyamata. Ezt én a sajátunkról tudom azt mondani, ez körülbelül egy ilyen 6-8 hetes időszak, ez elkezdődik egy ilyen online tanfolyammal, hogy elolvasnak egy ilyen online anyagot, amiből aztán utána egy tesztet csinálnak, utána közben hozzájuk már megérkezik a készülék, és azon a készüléken, ami majd az ő műtőjükben lesz, azokon tudják ezeket a virtuális leckéket elvégezni. És amikor ezzel is végeznek, akkor megyünk el valamelyik képzési központba. A képzés az mindig úgy történik, hogy egy tímet képezünk ki, ez 4 fő, 2 szakdolgozó, 2 orvos. És elviszük őket ebbe a képzési központba, a szakdolgozók megkapják az ő rájuk vonatkozó tananyagot, az orvosok az ő rájuk vonatkozó, és egy egy pontban, pedig ez a kettő találkozik a képzés során, és kvázi összeállítanak egy műtétet ott a központban. Hogyan kell a karokat betenni, hogyan kell leizolálni, hogyan kell beportolni, hogyan cserélek műszert, mi történik, ha probléma van, tehát hogy ezeket mind lemodellezi a cég ezeken a képzéseken.
Milyen a fenntarthatósága az intézményben ennek a gépnek? Mit igényel még azon kívül, hogy hely igényel mondjuk egy ilyen 15 négyzetméter legfeljebb?
A minden robotrendszernek, tehát a miénknek is saját műszerei vannak, úgyhogy igazából csak az a fenntartása, hogy a műszereket, illetve az, hogy a sterilitás meglegyen, ezeket a karokat le kell izolálni. Ezt úgy képzeld el, hogy ez egy nylonzsákkal behúzzák, egy steril nylonzsákkal, ezek a szükségletei a robotnak.
Gondolom, hogy már nagyon sok helyen volt akkor a Versius, ez a gép az országban. Mik az össztapasztalatok az orvosok felől? Nagyon motiváltak a robotsebészeti technika iránt?
A robot az egy vonzerő az orvosoknak. Tehát nagyon sok helyen azt mondják, hogy jó lenne, ha még lenne még egy nőgyógyászunk, meg még egy sebészünk, meg még egy urológusunk, és ez egy tanulmányban is volt, hogy ha egy kórház elkezd egy robotsebészeti rendszert használni, akkor az igenis vonza, főleg a fiatalokat, mert hogy ez a jövő nagyjából, hogy robottal műtenek, és ez igenis vonza az orvosokat. Tehát ez egy HR előny is egy kórháznak.
Az elmúlt közel egy órában az Egri Markot Ferenc kórházban tartott robotsebészeti eszközbemutatóról hallhattak. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.